Az MBH 3,5%-os GDP növekedést vár 2024-ben. Ez a tavalyhoz képest mindenképpen jelentős GDP növekedés. Ez tulajdonképpen a tavalyi alacsony bázisnak köszönhető, vagy vannak egyéb olyan előrejelezhető történetek is, ami miatt ebben biztosak vagytok?
Nyilvánvalóan a negatív tavalyi bázis is segítséget jelent ugye az idei növekedésben, de ennél azért sokkal több tényezőről van szó. Egyrészt ugye a fogyasztás, ami jelentősen változni fog a tavalyi évhez, ugye a pozitív irányba. Tavaly ugye a reálbérek, amik a fogyasztás legfőbb alapját jelentik, ugye negatívak voltak. Idei évben 6% körüli reálbér növekedéssel számolunk, tehát ez mindenképp segíteni fogja a háztartási fogyasztás helyreállását. Ez az egyik komponens, a másik pedig a beruházások. Ugye a tavalyi év az szintén nem a beruházások éve volt, ugye igen erős minusszal zárják az évet, idén ez is változhat. Ugye egyrészt az EU-s források érkezése ugye most már gyakorlatilag is megvalósult, hogy az idei év második felében állami beruházások is akár már kisebb lendületet kaphatnak, illetve ugye egy banki kamatcsökkentés is a még nagyobb fordulatszámra kapcsol az idei évben. A harmadik negyedévre 6% csökkent egy banki kamatszint, ami bár még mindig magas a gazdaság szempontjából, de már azt a szintet eléri, hogy némi ösztönzés jelentett a piaci beruházásoknak is, így a beruházások is növekedhetnek, illetve ezen felül a nettó export is pozitív tényezőt fog jelenteni, jóval kisebb mértékben, mint a tavalyi évben. Ugye 2023-ban az export kis mértékben tartotta magát, míg az import jelentősen esett a belföldi felhasználás visszaesése miatt, ugye se nem fogyasztottunk, se nem ruháztunk be. Az idei évben ugye az import már növekedni fog értelemszerűen a fogyasztás felpörgésével, az export pedig olyan mértékben nem fog növekedni, mert ugye a külső környezet sem igazán kedvező. A német gazdaság továbbra is küzd a növekedéssel, a világgazdasági konjunktúra sem igazán húz, úgyhogy lesz export növekedés, de nem olyan jelentős mértékben, az import viszont növekedni fog, de így is pozitív lesz a nettó export, tehát segíteni fogja a növekedést, de ez a tényező jóval gyengébb lesz, mint a tavalyi évben.
Ha így a bázisokat végignézzük, akkor tulajdonképpen talán a mezőgazdaság az egyetlen, ahol biztos, hogy csökkenés várható, vagy hát nagy valószínűséggel, mert ott eleve a korábbi bázis miatt volt jelentős, másrészt rekordtermés volt, és hát gondolom idénre nem is nagyon lehet számolni semmivel, mert ugye a mezőgazdaságot mindig utólag lehet megmondani.
A mezőgazdaságot nagyon nehéz előrejelezni, így van, ugye annyira időjárás függő szektorról van szó, amit előrejelezni, hát ugye még a meteorológusoknak se annyira megy, úgyhogy ezzel itt ugye mi is küzdünk.
Ezek szerint akkor nincs is kalkulálva semmilyen termelés?
De van az idei évre nagyjából nulla kicsi pozitív mezőgazdasági hozzájárulással számolunk. Ugye annyiból idézőjelbe szerencsénk van a mezőgazdaság becslése kapcsán, hogy nagyon kicsit tétel a GDP-n belül, ugye nem ér el a 3%-ot a teljes GDP-n belül a teljesítménye. 2023-ban pont jelentős volt a hozzájárulása, mert ugye akkora visszapattanás mutatott a 2022-es asszályos évhez képest. A tavalyi harmadik negyedévi tényadatot ismerjük, 88%-kal nőtt a mezőgazdaság kibocsátása az előző évhez képest. Tehát a tavalyi évben a növekedési hozzájárulása az 1,5% lehetett, ami nagyon-nagyon magas a mezőgazdaságtól. Úgyhogy nyilván ezt felülmúlni az idei évben már nem fogja tudni, hogy a bázis hatás miatt nagyjából egy plusz nullás hozzájárulással számolunk a mezőgazdaság részéről. Úgyhogy az idei 3,5%-os növekedésben. Ilyen szempontból ez a bázis hatás nem fog szerepet játszani, a pozitív fundamentumok fogják a növekedést támogatni.
Mindenképpen a beruházások növekedése alapozza meg leginkább az idei növekedési számokat. Melyik iparágak azok, amelyekben ez a számotok, hogy húzni fogják az idei GDP számokat?
Hát ugye a feldolgozó ipari beruházások ugye az látszik, ugye elsősorban a masszív FDI beáramlás miatt, ugye 2023-ban 13 milliárd euró volt a beáramló FDI, ugye ez nagyon-nagyon magas szám. Ezek a feldolgozó ipari beruházások ugye ezek zajlanak, fokozatosan 24 végétől, de leginkább még 2025-ben kapacitásba is állhatnak ipari termelés formájában, ugye megjelenhetnek a GDP-ben. Alapvetően a feldolgozó iparban nagyon masszív beruházásokat látunk, illetve hát ugye az uniós források fogják ezt ugye befolyásolni, hogy pontosan a GINOP pályázati rendszernek ugye milyen kiírásai jelennek meg, azok mire, valószínűleg technológiai fejlesztés, innováció, digitalizáció, ugye ezek lesznek a fő irányvonalak, tehát ezek a szektorok is lendületet kaphatnak a beruházások szintjén. Ugye mondjuk az építőipar az kevésbé valószínűleg, ugye bár egyébként 2023-ban a várakozásoknál jobban szerepelt az építőipar, annak ellenére, hogy ami negatív tényező lehetett, az megvalósult, ennek ellenére a vártnál jobban szerepelt, úgyhogy az idei évben sem várunk komoly visszaesést az építő.
Még úgy sem, hogy egyébként az engedélyeztetések száma az jelentősen csökkent tavaly, mert ugye az építőipar az mindig attól függ, hogy az előző évben milyen beruházást döntöttek el.
Igen, de 2024 második felében vége fel az állami beruházások, például az EU-s források miatt, illetve egyéb tényezők miatt már már kisebb lendületet kaphat, ami az építőipar felé teszi ki, tehát hogy az jelentős segítséget jelentett ahhoz, hogy nullára, kicsi negatívva az idei évet az építőipar megúszta.
De nem.
Az építőipar éve lesz 2024 sem.
A legerősebb exportpiacainkon nem nagyon prognosztizál senki hatalmas növekedést, sőt, hát ugye Németország az valószínű továbbra is recesszióban marad. Ez milyen hatással lehet a magyar iparra, és melyik iparágakra?
Igen, hát ugye, mert az előbb is szólt, ugye netto export húzó erőt idén már nem fog jelenteni, ugye ebbe ez is szerepet játszik, hogy igen, a legnagyobb exportpiacunk az Németország, magyar export 26%-a megy Németországba, a második piacunk pedig Olaszország, ahol magyar export 6%. Megy. Ugye Németországban igen, az idei recesszió valószínű, a piaci konszenzus most plusz 0,3%-os növekedés, de ez kicsit optimistának minősül, úgyhogy valószínűleg a stagnálás vagy enyhe recesszió is lehetséges, úgyhogy ilyen szempontból a német export az nem fog húzóerőt jelenteni. Ugye Olaszországban hasonló, egy picit magasabb a növekedési várakozás, de ott sem erőteljes, úgyhogy ilyen szempontból igen, az európai export felvevő piacaink azok nem fognak húzóerőt jelenteni, viszont pont ez a diverzifikáció, az FDI-on keresztül zajlik, hogy rengeteg ázsiai ipari kapacitás és beruházás létesül. Ugye a két legnagyobb befektető tavaly évben az Kína és Dél-Korea volt, nem európai szereplők.
De valószínű, hogy a befektetéseik célja az Európa. Tehát, hogy itt legyenek unión belüli termékként tudják eladni aztán az itt készülő termékeket.
Részben igen, nyilván az európai piac is, de exportálnak innen Európán kívülre is ezek a vállalatok. Úgyhogy ilyen szempontból ez valóban diverzifikációt fog jelenteni, illetve hát az ipar belföldi felhasználása, ami az idejében jóval jobban szerepel, mint a tavalyi évben, úgyhogy ez is segíteni fogja azt az ipari termelés, az idei évben már fogalmazunk, hogy húzó erőt jelenthet a növekedésben.
Ugye most egy nagyon látványos infláció csökkenés zajlott itt az elmúlt hónapokban, ezt rendszerűen maradhat, vagy már nem nagyon van rá tér, főleg, hogyha emelkedik tovább a reálbér. És ezzel azért mindenki számol, mert másik oldalról meg a belső fogyasztáshoz erre mindenképpen szükség lenne.
Hát ugye olyan mértékű csökkenés, amit 23-ban láttunk, nyilván nem fog megvalósulni, ez egy jóval lassabb ütem lesz, továbbra is lefele fog csorogni. Az év első felében még a 4%-os banki cél fölött lesznek a havi infláció adatok minden bizonnyal, és az év második felében a harmadik negyedévtől kerülhet majd először a 4%-os banki célsáv alá az infláció, viszont az éves átlag az 4,1% lesz, ugye ez továbbra is jegybanki célsávon kívül van, tehát ugye a kamatpolitikával ugye erre majd tekintettel kell lennie a jegybanknak. Két kockázat látszik az infláció kapcsán, igen, az egyik a reálbérnövekedés, mi most kicsivel 6% alatti reálbérnövekedéssel számolunk, 10%-os bruttóbér növekedéssel, hogyha ez mondjuk masszívan 12% fölött lesz az idei évben, amire már mutatkoznak tendenciák, tehát ez kockázatként jelen van, az már jelenthet enyhe infláció emelő kockázatot, mondjuk 8%-os reálbérnövekedés, úgyhogy pozitív irányból ez fölfele úszhatja, negatív irányból viszont az élelmiszeráraknál 3%-os növekedéssel számolunk az idei évre, de ez akár 0% is lehet, mert a mezőgazdasági termelő árindexek mínusz 20%-ban állnak, és ugye ennek a deflációnak az átgyűrűzése a fogyasztói árakba, milyen mértékben, milyen ütemben valósul meg, ezt nem tudjuk, de negatív kockázat, mint jelen van az élelmiszerár emelkedés, az negatív súly is lehet akár az idei inflációs trendben.
Vannak-e olyan pozitív irányú kockázatok, amelyek akár feljebb emelhetik ezt a 3,5%-os GDP növekedést, vagy ez önmagában jó, hogyha ez teljesül, és az már egy pozitív szenárió?
Szerintem ez pozitív szárénak nevezhető a 3,5%-os növekedés, tehát az, hogy ez érdemben meghalja az idei növekedés, arra nagyon kis esélyt látunk azért. A piaci konszenzus, tehát az összes elemzési várakozás konszenzus az 2,7% egyébként az idei évre, tehát szerintem a 3,5%-os növekedéssel akár a kormány részéről, akár a gazdaságüzleti szereplők részéről szerintem ki tud békülni majd mindenki.
És a negatív irányú kockázatok?
A legnagyobb negatív kockázat, hogyha a közel-keleti konfliktus miatt az energiárak akkora ugrás szenvednek, mint amit 2022-ben láttunk. Hát ugye az a magyar külkereskedelmi mérleget megint kiukasztaná, ugye az forintgyengülés, importált infláció, termékekbe átgyűrűzés, tehát a 22-es évhez. Annál tompább, de hasonló forgatókönyvet látnánk, hát ez a legnagyobb kockázat. Ugye jelenleg erre semmi jel nem mutatkozik, az olajárak, az európai tőzsdei energiárak is abszolút 2021-es szinten vannak, tehát most ebből semmi nem látszik, de hát hosszú még az idei év. Tehát a legnagyobb negatív kockázat az talán ez, kis valószínűségű, de nagy kockázat, illetve hát még kockázat jelentett az, hogyha például a lakosság mondjuk óvatossági motivumból a növekvő reálbérek ellenére sem kezd fogyasztani, vagy csak nagyon kis mértékben kezd növelni a fogyasztását, és inkább ugye a megtakarítási ráta fog növekedni. Az esetben a fogyasztási komponens, amivel számolunk lendületként, ugye az kisebb mértékű lehet, úgyhogy ilyen esetben ez mérsékelheti a növekedést.